kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Dobszai Benedek ferences provinciálissal azt szeretném végig tekinteni, hogy mi történt az elmúlt esztendőben a magyar ferencesek házatáján, és mi az, ami a következő évre az elképzelések között van. Kedves Benedek atya, a két ünnep között beszélgetünk. Ilyenkor az ember összegzi is az elmúlt időszakot, búcsúzik az óévtől, és kicsit előre tekint. Hát ezt szeretném, hogyha a hallgatók számára is megfogalmazná, végig gondolná.
Mozgalmas éven vagyunk túl, 2014 valóban egy olyan esztendő volt, amikor nagyon sok változás történt a rendi közösségünkben. Ezt különösen most érezzük, amikor évvégén összegzünk. Néhány éve kezdtük el ezt a gyakorlatot, hogy évvégén mindig kicsit visszatekintünk, és ebbe bevonjuk a hallgatókat, olvasókat is. Azt gondolom, hogy valóban ilyenkor az ember rá tud tekinteni mindarra az ajándékra, amit abban az évben kapott, és hát persze mindarra a nehézségre, gondra is, amivel szintén megajándékozta őt a Jóisten. Ha most visszatekintek erre a 14-es évre, akkor nyilván először mindig a személyi kérdéseket szoktuk áttekinteni. Ebben az esztendőben három idős rendtársunk tért meg a Teremtőhöz. Németh Paszkál atya viszonylag idős fejjel lépett be a rendi közösségbe. Ezzel együtt 10 évig volt pap. És ez alatt a 10 év alatt nagyon soknak vált lelkivezetőjévé, gyóntatójává. Valóban egy olyan szelíd testvér volt, akit nagyon sokan fölkerestek.
Idős fejjel lépett be, vagy idős fejjel lépett vissza?
Hát ez utóbbi inkább, hiszen ő növendéke volt a Mariana rendtartománynak az államosítás előtt. Ezzel együtt el kellett hagyni a közösséget a feloszlatáskor, és csak a 90-es években tudott visszatérni a rendi közösségbe. És ekkor is tette le aztán az örökfogadalmát. Másik testvérünk, aki tavasz folyamán hunyt el, ő Posta Benjamin testvér. Ő a Kapisztrán provinciának volt több éven keresztül egyrésztről provinciai titkára, levéltárosa. Olyan rendtárs volt, aki külföldön is dolgozott, mint lelkipásztor, brüsszeli magyar lelkész volt. De hát azt hiszem, hogy amiről leginkább ismeretes volt rendi közösségünkben, az a ferences rendtörténetnek és művészettörténetnek a kutatása. Utolsó éveiben is, amikor már nyilvános lelkipásztori munkát nem igen tudott folytatni, egészen haláláig, ameddig tudta, addig mindig rendszerezte, gyűjtögette azokat az értékeket, azokat a felelhető építészeti, képzőművészeti értékeket, amelyek Szent Ferencről, ferencességről szólnak Magyarországon. Harmadik rendtárs, aki elköltözött ebben az esztendőben, ő Szita Teofil testvér. Ő egy olyan generációnak a képviselője, akik pontosan azért kezdték el az egyetemi tanulmányokat, mert az államosítás után ugye kötelesek voltunk iskolákat fölvenni, és ahhoz, hogy képzett tanáraink legyenek, ehhez felnőtt fejjel kezdte meg az egyetemet. Azt gondolom, hogy ebben is megmutatkozik, hogy ő a készségnek egy példaképe volt így a rendben, aki számára szerzetesi engedelmesség ilyen nagyon prózai módon mutatkozott meg. Nagyon sok éven, hosszú évtizedeken keresztül volt kollégiumi nevelő, illetve iskolai tanár Esztergomban és Szentendrén. Nagyon büszke volt mindig is arra, hogy mennyire sokan lettek az ő osztályaiból papok, szerzetesek. És hát azt gondolom, hogy egyébként pedig a szelídségnek és a jó szívűségnek egy egészen fantasztikus embere volt a rendi közösségünkben.
Nagyon szép dolog, hogy Dobszai Benedek a veszteségekkel kezdi, a ferencesek testvérnek szólítják egymást, és egy családot alkotnak, egy valóságos családot, ez a családjuk, tehát a család ilyenkor azokkal kezdi az emlékezést, akik eltávoztak. Gyarapodás van-e, fiatalok, az utánpótlás, akik a helyükbe állnak az elhunytaknak, a pályát végigfutóknak?
Igen, hála Istennek. Idén 7 jelölt testvérünk van, ez egy nagyon-nagyon nagy szám, azt hiszem, hogy egész hazánkban talán az egyik legnagyobb ilyen növendékévfolyam. Ami nagyon érdekes, hogy korábbi tendenciákkal ellentétben most már az utolsó években újra megjelentek az érettségi után érkezők, akik ugyanakkor egészen komolyak, azt gondolom, hogy érettek arra, hogy fölvegyük őket jelöltségre. 4 a 7 jelölt testvérből saját iskolában végeztek, és hát azért vannak közöttük már kicsit idősebbek is, 30 fölöttiek. Azt gondolom, hogy egy nagyon energikus és jó csapat állt össze.
Ezt félre is lehet érteni, hogy most az érettségi utániak eddig érettségi előttiek jelentkeztek, vagy pedig inkább a késői hivatások domináltak?
Hát természetesen az utóbbi, tehát ugye a egyház jog szerint sem lehet nagyon fölvenni érettségi előtt, 18 éves kor előtt embereket. Valóban volt egy hosszú, talán azt mondom, hogy évtized, amikor inkább a 25 fölöttiek, 30 fölöttiek domináltak a növendékek között. A noviciátot idén 2 testvér kezdte el, és ők meg is vannak. Ők egyébként pont az idősebb korosztályt képviselik, 30 fölöttiek mind a ketten. Egy rendtársunk tett egyszeri fogadalmat, még szeptemberben Cillik Mihály testvér, illetve volt egy örökfogadalom is, nagy örömünkre. Szoliva Gábriel testvér még szeptember 20-án tett el az örökfogadalmát. Ő egyébként egy olyan rendtárs, aki nem csupán teológiát tanul, hanem mellette egyházzenét is végez a zeneakadémián.
Emlékezetes az a nagy sikerű koncert az elmúlt esztendőben, amikor a világhírű Alessandro testvér itt volt, és énekes, tenor, rendtárs és Gabriel kísérte őt.
Igen, valóban akkor ő volt az, aki a kíséretet adta. És hát én még itt a növendékek sorában említeném meg azt, hogy lesz hála Istennek szentelés. Igaz, hogy nem növendéktestvért szentelünk a szó klasszikus értelmében. Utóbbi években ugye egyre többen voltak úgy, hogy letették az örökfogadalmat, de azzal a szándékkal voltak közöttünk, hogy ők laikus testvérként fognak nálunk élni. Ugyanakkor nagyon sokan közülük elvégezték a teológiát. És azt látjuk, hogy vannak olyan rendtársak, akiknek amikor beállnak a munkába, akkor megérik azt, hogy mégiscsak kérik a szentelésüket.
Mégiscsak jó lenne, ha tudnának gyontatni.
Hát akár ez, akár misézés, tehát mindegyik egy kicsit más történet. Valóban legutoljára a jobb testvérnél a gyóntatás volt egy nagyon hangsúlyos dolog. Most január 3-án Zalaegerszegen Veres András püspök úr diákonussá szenteli majd Kis Kornél testvért, aki körülbelül másfél éve Zalaegerszegen dolgozik, működik és szolgál. Egyrészt ott hitoktatásban vett részt, másrészt plébániai adminisztrációban, temetésekben, egyébként kiadványszerkesztésekkel foglalkozik, és most az ősz folyamán jelezte, hogy akkor ő is előbb-utóbb kéri a szentelését, és hát én pedig nagyon hamarjában karácsony után meg tudtuk szervezni, hogy akkor 3-án 11 órakor őt diákonussá szentelik, és hát aztán majd nyilván a nyár elején pedig pappá.
A laikus testvérség az ezek szerint nem jár együtt állandó diákonussággal, hanem az a papság felé vezető út a ferenceseknél is az utolsó lépcső.
Természetesen alapvetően akik nálunk a diákonátust kérték az utóbbi időben, ők mind azzal a szándékkal kérték, hogy aztán majd a papszentelésre, szentelésüket is kérjék. Végül itt a személyi kérdéseknél szoktam én felsorolni, hogy mi is történt azokkal a rendtársainkkal, akik reméljük, hogy hát már a legjobb helyen vannak. Boldogáltás előtt álló rendtársainkról is hadd szóljak néhány szót. Itt sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit megálltak az ügyek. Ez azt gondolom, hogy a működés természetéből fakad. Ugye a tavalyi évben lezárult a 7 vértanú rendtársunk boldogáltási perének vagy boldogáltási ügyének az egyházmegyei szakasza, és az igen komoly dokumentáció az kikerült Rómába. És hát sajnos Rómában kicsit lassabban működnek a működésnek a kerekei, mint azt mi várnánk. Tulajdonképpen ez az év egyetlen egy dologgal telt el, hogy formailag ellenőrizték a beadott dokumentumokat, hogy rendben vannak-e, de úgy tudjuk, hogy igazából más nagyon nem történt. Ez számunkra is egy szomorú dolog, hogy miért így történik. Ezzel együtt ez az esztendő nagyon jó volt arra, hogy itt Magyarországon, sőt már nem csak Magyarországon, hanem akár Horvátországban valamiképpen az ő tiszteletük az terjedjen. Most éppen egy hónapon belül voltunk kint egy rendtársammal Valpón, mellette levő kisvároskában is, ott, ahol Lukács Pelbárt vértanú rendtársunk született, és ahol őt megkeresztelték. És hát az ottani hívek, akik egyáltalán nem magyarok, hanem horvát ajkúak, horvát nemzetiségűek, ők egy komoly igelitú liturgián emlékeztek meg rendtársunkról, illetve majd februárban abban a templomban, ahol Pál bátyát keresztelték, a helyi érsek fogja felszentelni keresztelőkút mellett azt az emléktáblát, amely emléket állít Lukács Pál báty testvérnek.
Az újvidéki vértanúknak is évfordulója volt az elmúlt évben, kettőjük tagja a hetes csoportnak.
Így van, Újvidéken már nagyon régóta minden esztendőben megemlékeznek. Az nagyon jó, hogy ott a helyi nunciatúra is komolyan veszi a vértanúknak az ügyét. Azt gondolom, hogy ez sokat segít egyrészt az ő ismertségüknek a terjesztésében, másrészt hát nyilván azért az ügy előbbre menetelében reméljük, hogy ezek segíteni fognak. Mindet összevetve most azt mondhatjuk, hogy Magyarországon a rendtársak száma 106 fő, plusz a 7 jelölt. Ez egy nagyon szép szám, kicsit alacsonyabb, mint tavaly volt. Ezzel együtt azt gondolom, hogy még mindig hálát adhatunk a Jóistennek, hiszen tudomásom szerint ez a legnagyobb szerzetes rend ma Magyarországon. És hát mi, akik csetlingbottunk a mindennapokban, tudjuk nagyon jól, hogy hát azért ezt elsősorban az hivatást adományozó Úristennek köszönhetjük meg.
Ez azért is fontos, mert szerzetesek éve zajlik immár, folyik, és a jövő esztendő is ennek jegyében telik. Tevékenységek, melyikkel kezdjük? Oktatással, lelkipásztori munkával?
Talán azon a ponton kezdeném, hogy ebben az esztendőben egy nagyon fontos esemény volt a rendi provinciai káptalan, amely tulajdonképpen mindegyik területre nagyon kihatott, akár a lelkipásztori, akár az intézményi, szociális, oktatási dolgokra, szolgálatokra. Tavasszal történt ugye meg az egyhetes gyűlése, rendi gyűlése a rendi közösségünknek, ami azt gondolom, hogy abból a szempontból egy nagyon érdekes élmény volt, hogy most volt először nálunk ebben a rendtartományban, hogy minden örökfogadalmas testvér részt vehetett ezen a rendi gyűlésen, régebben választott tagok voltak csak. Emiatt elég sokan, 66-an voltunk ott, gyakorlatilag az örökfogadalmas testvéreknek a kétharmada jelen volt, és abból a szempontból mindenképp egy nagyon jó élmény volt, hogy láttuk, hogy egy ekkora közösségben is lehet jól együtt dolgozni, még akkor is, hogyha természetesen viták, törésvonalak, különböző szempontok egy ilyen helyzetben előjönnek.
Ebből kapcsolatban hadd jegyezzem, megbeszélgettem hosszan egy domonkos szerzetessel a közelmúltban, aki Krakkóban él, Pucsulovszki Józseffel, félig magyar, félig lengyel, és hát kérdezgettem, hogy működik a domonkos rend, és valahogy szóba hozta a jezsuitákat, hogy ott minden jobban megy, mert ott eldönti a generális, hogy mit kell csinálni, ki a vezető, mi meg állandóan szavazunk. Tehát a demokrácia nehezen működik, de valószínű, a franceseknél is megvan a hozadéka.
Természetesen, hát azért a mi rendi hagyományunk kezdettől fogva nagyon demokratikus volt, és azt gondolom, hogy hát ezt őrizni is kell. Nyilván ennek megvannak a buktatói vagy nehézségei is, de hát ugyanakkor azt is látjuk, hogy így azért elműködtünk 800 évet. Reméljük, hogy a következő néhány száz évben is ez működni fog.
És hát Dobszai Benedeket ezen a gyűlésen választották meg 6 évre elöljárónak.
Így van, ekkor provinciálist választottunk, konkrétan engem, illetve hát a teljes vezetőséget, helyettesemet, illetve a rendi tanácsomat, ez utóbbit 4 testvérből áll, őket 3 évre. És hát ezt követően indult meg egy nagyobb változási hullám, hiszen azért azt látni kell, hogy az elmúlt évtizedben ugye Gergely atya volt a rend előjárója, ekközben történt meg két korábbi rendtartomány egyesítése, és hát emiatt gyakorlatilag lehetőség volt arra, hogy bizonyos pozíciókban, akár házfőnökség, igazgatóság, plébánosság, rendtársak nagyon hosszú ideig jelen legyenek. Ugyanakkor azért a rendben az a jellemzőbb, hogy bizonyos időközönként legyenek változások. És hát most nagyon sok olyan rendtárs volt, aki már nagyon régóta volt ugyanabban a helyzetben, és hát egyértelmű volt, hogy akár a rendi jog, akár a szokásjog miatt bizonyos változáson kell átesni. Nyilván minden ilyen helyzet nehéz, fölhoz feszültségeket, ezt nem rejtjük végig alá, hogy nálunk is voltak ilyenek. Végül is nem is tudom a pontos számot, de 30 fő fölött van azoknak a rendtársaknak a száma, akik más pozícióba kerültek, akik más rendházba kerültek, tehát egy elég komoly dobozolással telt a nyár sokaknak, költözéssel. És hát nyilván, ami nekem nagyon örömteli, hogy amikor fölálltak az új rendházak, akkor egyrésztről látszott néhány esetben, hogy nagyon egyértelműen rögtön látszik, hogy nagyon jó irányba indultak el a dolgok. Természetesen látjuk azt, hogy van, ahol még majd finomítani kell, vagy össze kell csiszolódni, de ami a legnagyobb öröm volt számomra, hogy gyakorlatilag minden rendházban az egyik elsődleges kérdés az volt, hogy az ima életet hogyan szervezik meg. És szerintem egy szerzetesi közösségben ez a legfontosabb, hogy ez rögtön előtérben kerül, hogy ott, azon a helyen hogyan fogunk imádkozni. És hát van néhány olyan rendházunk, ahol nagyon egyértelműen például döntöttek amellett, hogy a zsolozsmáknak a többségét például kivizik a hívek közé, és ennek rögtön megvolt ez a gyümölcse is, hogy ezekben a templomokban nem csupán szentmiséken jelennek meg világi hívek, hanem a nap másik szakában is, akár egy napközi imaórára, akár egy vecsernyére, egy vesperásra. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan hozadéka ennek a változásnak, amit nem terveztünk, nem is vártunk, de nagyon jó, hogy így alakult.
Említsük is meg ezeket a helyszíneket, ahol várják a híveket, itt a Marit körúton, ahol a rendtartomány központja van, és ahol most beszélgetünk, ott is a déli, meg talán az esti imaóra a templomban van, amin a hívek is részt vehetnek.
Hát ha most tüzetesebben végignézem a rendházainkat, akkor azt kell mondanom, hogy Gyöngyösön, Széchenyben, Szentkúton, Szegeden, Budapesten, Pasaréten, Margit körúton, ha jól emlékszem, Pesten is, és hát a Dunántúlon is, Sümegen is, Szombathelyen is egészen biztos, hogy a három fő imaóránkat, amit együtt végzünk, a reggeli dicséretet, déli imaórát és esti dicséretet, ez gyakorlatilag nyilvánosan végzik. Többi helyen, ha jól emlékszem, a reggeli dicséretet nyilvánosan végzik. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan adománya a szerzetességnek az egész magyar egyház számára, ami megint kicsit hasonló, mint a gyóntatás, hogy nekünk erre lehetőségünk van, van időnk rá, közösségben vagyunk, meg tudjuk tenni. Nem biztos, hogy ezt már melyik más helyen olyan könnyen meg tudnák szervezni. Nekem ez egy nagyon nagy öröm.
És hát az is egy szimpatikus dolog, hogy időről időre helyezések történnek, ami révén nem lehet belekényelmesedni egy helyzetbe, és ezek a változások is mindig az újrakezdéseknek az eredményei. Magyar Gergely az egyik legnehezebb helyre került 10 év provinciálisság után Kárpátaljára. És Kárpátaljáról pedig, aki Gergely atya elődje volt, a Margit körútra plébánosnak, tehát mindig új kihívásokkal néznek szembe a barátok.
Így van, és hát ez aztán egészen furcsa is lehet. Most például, ami egy nagyon érdekes változás volt, hogy azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb váltás, amikor valaki egy bizonyos munkaformából átkerül egy másikba, például iskolából kikerül lelkipásztori helyre, vagy fordítva. Most mind a kettőre van példa. Van olyan rendtárs, aki akár iskolai igazgató volt, és most egy templomi környezetbe, egy templomi igazgatóságra került annak a vezetésébe, vagy éppen van olyan rendtárs, aki hosszú évekig rendi növendéknevelő volt, házfőnök volt, akár egy EU projektet vitt végig, és most pedig egyszer csak eredeti végzettsége szerint bent találja magát egy iskolában. Nyilván ezeknél a változtatásoknál azért ezeket mindig egy megbeszélés megelőzi, hogy az illető tudja-e vállalni, de ez utóbbi esetben is azt láttam, hogy az illető rendtárs rendkívül jól föltalálta magát, mint felső tagozatos technikatanár, és azt gondolom, hogy a gyerekek pedig nagyon-nagyon élvezik azt, ami ezeken az órákon történik.
át is térhetünk az intézményekre, oktatás, egészségügy, illetve szociális, karitatív munka.
Hát kezdjük az oktatással, amiben a legnagyobb változás az, hogy egyrésztről szeptembertől van egy negyedik nagyiskolánk, Jászberényben átvettünk egy szakiskolát, és nem csupán átvettük, hanem kineveztünk egy rendtársat, aki oda rendszeresen lejár valamiképpen lelki asszisztenciát adni, és nagy örömömre a rendtárs nagyon komolyan is veszi ezt, gyakorlatilag az utóbbi hónapban szinte hetente lent volt, és nagyon lelkes. Egy olyan iskola, amely korábban alapítványi formában működött, de amely a vezetői miatt eddig is hát egy kicsit bújtatott egyházi iskola volt, hiszen hitoktatás volt az iskolában, nagyon komoly szellemisége van ennek az intézménynek, ugyanakkor szakiskola, ami nekünk eddig nem volt. Van gimnáziumi része is, de nagyon sokféle szakmát lehet ott tanulni, és hát számomra egy nagyon nagy öröm az az együttműködés, ami ott elindult, és hát egyfajta útkeresés is a provinciában, hogy a szakiskolai réteg felé hogyan tudunk nyitni. Emellett a másik három nagy iskolában is történt változás, mind a három helyen változott az igazgatónak a személye. Egyik helyen, ahol eddig ferences igazgató volt, most világi igazgató lett, és számomra az elmúlt hónapok bebizonyították azt, hogy nem feltétlenül az igazgatótól függ, hogy mennyire ferences az iskola, nyilván azért ez helye is válogatja, hanem sokkal inkább attól, hogy ott bent hány ferences, milyen lelkiségű ferences van. Ebben az iskolában, ahol világi az igazgató, ott négy olyan ferences rendtárs van, akik viszont nagyon sokat vannak a gyerekek meg a tanárok között, és azt gondolom, hogy nagyon komolyan át tudják adni a ferences lelkiséget a mindennapokban. Emellett, ami nekem nagyon fontos volt kezdettől fogva, hogy a rendi központ egy olyan tanügyi igazgatást is elindítson, hogy kicsit jobb rálátásunk legyen az iskolákra, másrésztről, hogy segítsük őket abban a munkában, amit végeznek. Tehát itt a rendi központban egy olyan intézményi titkárság alakult, amelyik már tényleg érdemben és tartalmilag vizsgálja, hogy hogyan működnek az iskolák, próbálja őket segíteni szakmai anyagokkal, óralátogatással, tanácsokkal. És hát azt gondolom, hogy ez nyilván nem egyik pillanatról a másikra hozza meg az eredményét, de néhány esztendő belül én nagyon remélem, hogy például lesz egy komoly rendszere mindegyik iskolánkban a hitoktatásnak, ami most azért nagyon sokszor nagyon esetleges. Azokat a jó gyakorlatokat, amik a különböző lelki gyakorlatokon kialakultak, azokat át tudják adni az iskolák egymásnak. Én nagyon szeretném, hogyha egyfajta képzést adnánk minden kollégának, világi kollégának, egyrészt lelkiségi képzést is értek ez alatt, de ugyanígy szakmai, metodikai, módszertani, konfliktuskezelési képzést, ezekről sokat beszélgetünk egymás között, hogy hogyan kellene az iskoláinkban ezeken a területeken fejleszteni a tanárainkat, akik egyébként nagyon sokszor szakmailag kitűnőek, de talán nekik sem árt, hogyha egy ilyenfajta fejlesztést még kapnak.
Még Jászberényhez egy pillanatra visszatérnék, nem akár milyen település ferences szempontból Jászberény, azt hiszem, hogy ebből a szempontból is jelentős lépés, hogy van egy visszatérés, és ebben is mondtam, hogy visszatérés, mert Jászberény azért a magyar egyház és ferences történelemben fontos szerepet játszott évszázadokon át.
Ez így van, bár én azért ezekkel a nosztalgikus érzelmekkel mindig csinyán bánnék, egyszerűen azért, mert látom ugyanakkor az erőinket. Egyrészt azt, hogy nyilván amikor oda visszatértünk, ezt az iskolát átvettük, akkor rögtön az volt az első kérdés, hogy ezek után majd hány év múlva fogunk ott rendházat alapítani, és természetesen nem fogunk ott rendházat alapítani, hiszen nincsen rá rendi lehetőségünk, nincsen ennyi testvérünk. Másik oldalról azt is látjuk, hogy ahova visszatértünk, ott is persze szép a hagyomány, fontos a hagyomány, de azért gyakorlatilag nulláról újra kell építkezni. Azért ezt 90-es évek elején eléggé megélte a közösség. Illetve hát azt a kérdést is föl kell tenni, hogy ma, ha hívnak minket valahova, akkor egy olyan helyre kell lemenni, ahol egyébként alapvetően van jól működő plébánia, stb. Nem esetleg egy olyan területet kell fölkeresni a ferenceseknek, ahol ma sokkal mostohább körülmények között élnek emberek. Nyilván nem titok, hívtak minket már Pécsre, hívtak Máté Szalkára. Sokan azt mondják, hogy ma egy ferencesnek sokkal inkább mondjuk egy romák által élt területre kellene menni, és nem mondjuk egy egyetemi nagyvárosba. Azért ez is egy szempont, amit át kell gondolnia a rendi közösségnek, ha vállal új dolgot.
A szerzetesek éve megnyitóján erre utalt Erdő Péter bíboros is, hogy jó lenne a perifériák felé fogékonyabbak lennének szerzeteseink, de azért a ferencesekben van fogékonyság.
Hát igen, próbálkozunk, bár tény és való, hogy például a cigányság kérdésében ott ott látom azt, hogy vannak rendtársak, akik akár már tesznek is, konkrétan vannak ilyen csoportjaik, eljárnak ilyen helyekre. Másrésztről nem alakult ki egy egységes szolgálati hely, ahol velük együtt vagyunk, és azért ez a rendi beszélgetésekben néha-néha előjön. Én most egyre inkább azt látom, hogy nem biztos, hogy nekünk önállóan kellene kezdeni valamit, hanem például roma kérdésben valamolyan egyházi kezdeményezéshez kéne csatlakozni, ami az esetlegességét kiküszöböli egy ilyen dolognak, hogy egy-egy testvér az, aki maga lelkesen csinálja, de hogyha ő elkerül, vagy meghal, vagy bármi van, akkor megszűnik az, amit addig csinált. Én egyre inkább ebbe hinnék, hogy másokkal közösen kellene nekünk valamit, hogy az valóban hosszú évtizedeken keresztül fönn is maradhasson.
Akár a ferences családon belül is, mert a nővérközösségek között vannak olyanok, akiknek a fő profiljuk ez.
Így van, hát a Szent Ferenc kis nővérei egyértelműen, de hát a szegény gondozó nővérek is nagyon komolyan foglalkoznak ezzel a réteggel. Egyébként hát valóban közöttünk is van olyan rendtárs, aki rendszeresen végez pasztorációt cigányság körébe, illetve hát például nálunk a rendi közösségben van cigány származású testvér, ez is egy nagyon-nagyon fontos adománya a Jóistennek.
Az év összegzéséhez van-e olyan terület, amelyet nem érintettünk?
Természetesen, hát a szociális terület, amelyik egy nagyon fontos terület megint csak, és ebben is két nagyon nagy változás, vagy inkább azt mondom, három nagyon nagy változás történt az évben. Az egyik az, hogy az ősz folyamán átvettünk egy 44 fős idős otthont Kozár Mislenyben. A Szent Ferenc betegápoló nővéreinek közössége került olyan helyzetben, hogy megkérték, hogy vegyük át tőlük az intézménynek az irányítását, és hát több egy testvéri segítségnyújtás keretében ezt megtettük. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó kis intézmény egyébként, és hát azért az, hogy ott élnek a nővérek most is az otthon mellett, ez pedig a ferences lelkiségnek a fönntartását nagyban segíti. A másik fontos változás, hogy eddig szociális intézményeink inkább csak úgy voltak, hogy névleg voltak a mieink, meg a fenntartás, de mindent világiak tettek ott. És most jutottunk el oda, hogy már három rendtársunk gyakorlatilag elsődleges állásában ilyen helyen dolgozik. Az Autista Segítő Központban József atya évek óta, vagy most már másfél éve, talán vagy két és fél éve lelki igazgatóként dolgozik, illetve a budai második kerületi gondozási központunkban pedig két laikus testvérünk kezdett el szociális gondozóként, ápolóként dolgozni. És hát azt látom, hogy ez egy nagyon nagy változás egy ilyen intézmény életében, hogy ott valóban megjelennek végre ferencesek, akik épp úgy teszik azt, amit a világiak, de hát ők ferencesként teszik, és szerintem ez egy olyan fölvállalása ennek a területnek, amire már nagyon-nagyon régóta nagy szükség volt. És hát a harmadik, azt mondom, hogy változás, ez az Autista Segítőközpontnak a működése, amiben talán a legnagyobb változás az, hogy elindult egy olyan osztály az iskolai részlegben, ahol nagyon jól funkcionáló, magas IQ-val rendelkező autista gyerekek vesznek részt az oktatásban. Ez egy nagyon újszerű találkozása az autizmussal, hiszen eddig nálunk általában a nagyon rosszul funkcionáló autisták voltak jelen, és hát új kihívásokat, de nagyon nagy örömöket is jelent, hogy most egy ilyen nyitás is van, amellett, hogy megtartottuk azt az elsődleges jellegét ennek az intézménynek, hogy a súlyosabb eseteket vállalja föl, de szakmailag is kihívás és emberleg is egy öröm, hogy ugyanakkor emellé egy ilyen kis csoport is adódik. És hát nyilván ez az az intézményünk, ami minden évben a legnagyobb mínusz termeli, és hát ezt minden esztendő végén elmondom, hogy idén is megtapasztalhattuk a gondviselést, és a gondviselés eszközeiként használt személyeket, akik támogatták ezt az intézményt. Nem titok, idén az intézménynek legalább 38 millió forint hiánya volt, és végül is évvégére ezt nagyjából összeadták a minket támogatók. Megint azt kell, hogy mondjam, hogy megtapasztaltuk a gondviselést. Nekem egy szomorúság az, hogy az intézmény nincsen 100%-osan föltöltve, hiszen ezt anyagilag nem bírnánk. Holott van hely, van szakmai háttér, van szakember, de a hiányt annyival megdobná, hogy most olyan háromnegyedre van csak föltöltve az intézmény. Nekem egy nagy öröm lenne a következő esztendőben, hogyha látnánk úgy a finanszírozásunkat, hogy tényleg kihasználnánk mindazt a kapacitást, ami ott van, hiszen autista, sorban álló gyerek, szülő, nagyon-nagyon sok van, aki beadná oda a gyermekét.
Mátra Verebély Szentkút, hol tart a felújítás, az ország római katolikus nemzeti kegyhelye, és hát nagy feladatok várnak a rendtartományra e tekintetben.
hadkezémet szubjektív élménnyel. Ez a harmadik nagy EU projektje a rendtartománynak, és azt megtanultuk ezeknél a projekteknél, hogy mindig nagyon kaotikus, minden héten előkerül valami olyan dolog, amiért az ember azt gondolja, hogy itt a vég. És aztán van egy nagyon érdekes pont, ahol úgy átbillen és azt érzi, hogy azért megérte. Nekem néhány hete következett ez el, amikor egy kooperáción egy heti megbeszélésen lent voltam, és a kegyhelynek a Kávária fölli részére mentünk föl, építészmérnökkel, meg gazdasági vezetővel, és hát onnan visszatekintve a kegyhelyre pont azokat a részeket látja be az ember, amelyek már készen vannak. És úgy visszatekintettem oda, és akkor töltött el először ez az érzés, hogy hát azért ezt nagyon jó, hogy megcsináltuk. Tehát visszatekint az ember, és azt látja, hogy rend van, az utaknak van széle, a padok a helyükön vannak, onnan látszik a nagyon szép mozaik, ami készült. Tehát ez a szubjektív élményem, hogy most már azért látom, hogy minden nehézségével együtt nagyon megérte, hogy ebbe belekezdjünk. Most olyan 80-90%-os készültség között van valahol az építkezés. Gyakorlatilag szerkezetépítés már sehol nincsen. Most már belső építészeti munkák, a zarándokházban még ott azért komolyabb gépészeti munkák is vannak, és hát nagyon sok útépítés hiányzik még, parkolók rendezése hasonlók, de azért azt lehet mondani, hogy tényleg most már látszik a vége. Ami nagyon érdekes, hogy mindig tudott működni a kegyhely az építkezés alatt, sőt többen keresték fel a kegyhelyet, mint előtte, tehát idén megint azért látogató rekordokat döntöttünk, és ami nagyon nagy örömteli volt, hogy ez nem csupán egy olyan látogatás volt, hogy na, menjünk el, nézzük meg, hogy ott mi történik, hanem például a gyónok számában is az érződött. Tehát én magam is jártam le nyáron szinte minden második héten gyóntatni, és az volt a tapasztalat, hogy hosszú órákon keresztül nagyon sokan, 10-20-an gyóntattunk. Tehát valóban a kegyhely a kegyhely funkcióját nagyon szépen el tudja látni. Nyilván vannak gyerekbetegségei még, kialakulatlan részletek, kisebb hibák, olyan dolgok, amikért morognak egyesek, hogy miért oda került, miért nem ide, miért nem oda. Én azt gondolom, hogy meg is kell szoknunk még, be kell laknunk ezt a teret, de mégiscsak hát egy sokkal méltóbb hely, mint előtte volt, és azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon kedves kegyhelye lesz az országnak továbbra is.
Mi várható ebben az esztendőben? Gondolom, hogy Szentkút felújítási munkálatai befejeződnek. Mikor és milyen módon lesz az ünnepélyes avatása, felszentelése, beiktatása az új épületeknek, új lehetőségeknek?
Amit most látunk, hogy nagy valószínűséggel március 31-én levonulnak onnan az építők, és gyakorlatilag átadják a területet. Nyilván ott az elején azért egy olyan időszak van, amikor be kell járatni minden szálláshelyet, egyebeket. Jelenleg most kezdtük el fölvenni azokat a munkatársakat, akik az ottani szálláshelyadásban majd részt vesznek. Az első nagyobb esemény az április 25-én lesz, akkor a megszentelt életévének keretében a teljes magyar szerzetesség lesz oda meghívva, pontosan azért, hogy együtt ünnepeljünk. Ezen az ünnepen majd aztán részt vesz José Rodríguez Carballo, korábbi ferences generális, aki most az egyik vatikáni kongregációnak a titkára érsekként.
Épp a szerzetesek kongregációjának.
Így van, így van. És hát utána gyakorlatilag nyilván elindul ugyanúgy a búcsú szezon pünkösdel, mint mindig, de most ugye az lesz a nagy különbség, hogy már a szálláshelyek is a maguk új formájában indulnak el, étkező, étterem részleg is, és hát most valóban elkezdődtek a foglalások. Azt látjuk, hogy a nyár az szinte már teljesen foglalt. Minden héten van valaki, nagyobb, kisebb-nagyobb csoport, azért már őszre is vannak bejelentkezők. Én azt gondolom, hogy Szentkúton most a bejáratás, az elindulás lesz a fontos. Hát emellett nyilván új EU-ciklusban gondolkodunk, hogy többi helyen milyen egyéb pályázatokra lenne szükség, hogyan kellene tovább menni, akár iskolák felújításánál, hiszen azért ott van, amelyik nagyon elavult állapotban van. Tehát ha a külső falakat és köveket nézem, akkor ez az egyik irány, amivel mindenképp foglalkozni kell. De hát nyilván ennél sokkal fontosabb az az irány, hogy a belső építkezés az hogyan folyik. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha a lelkipásztori vonalom kicsit újra erőre kapna a belső képzés, lelkipásztori találkozók, lelkipásztorkodásban dolgozó testvérek találkozói. Ez most így az utóbbi fél évben, úgy egy évben is úgy kicsit kevésbé volt hangsúlyos, ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy a rendtársak ilyeneken részt vegyenek, hogy beszélgessenek ezekről. Iskolákban szintén azt érzem, hogy ahogy már korábban is említettem, fontos lenne, hogy kicsit beszéljünk arról, mi ferencesek is, meg a világi kollégákkal is, hogy mit értünk ferences iskolán, mit szeretnénk itt csinálni, hogyan tudunk tényleg missziós, evangelizációs közeg lenni azoknak a gyerekeknek a számára, akikkel találkozunk. Nem titok, szerintem egyfajta beszélgetést el kell indítanunk arról is, hogy milyen az etikus tanár-diák viszony, azért itt vannak elmaradásaink, amikkel foglalkozni kell, beszélgetnünk kell ezekről, és amint korábban mondtam, én szeretnék egyfajta 2-3-4 éves képzési tervet csinálni, vagy csináltatni iskolákkal közösen, amiben pontosan azt veszük végig, hogy a nálunk tanító tanároknak hogyan tudunk segíteni, hogy szakmailag is, pedagógilag is kicsit segítséget és megtalpalást kapjanak.
Említettük, hogy avval kezdődik az esztendő, hogy lesz egy diákonus szentelés, más szentelések, előrelépések a szerzetesi életben mi várható?
Növendéket, klasszikus növendéket idén most nem fogunk szentelni, hiszen most valahogy pont úgy jött ki ez az esztendő, hogy aki már örökfogadalmas, még nem fejezte be az egyéb egyetemi tanulmányait, emiatt nem szenteljük még. Örökfogadalom szinte biztos, hogy lesz. Úgy tűnik, hogy még nem kaptam meg a kérelmeket, de szerintem több is. Illetve én szerintem majd a jövő tanévben az esedékesek a szentelések, akkor viszont valószínűleg talán több is. Ami talán megint egy ilyen újdonság, és amiről már elkezdtünk beszélgetni, engem rendkívül zavart, így az utóbbi években különösen is, az egyfajta bezártság a közösségünknek. Értem ez alatt, hogy nagyon kevés nemzetközi kapcsolatunk van. És most pont erről beszélgettünk, és hát ennek a módjait kellene majd kidolgozni, hogy szeretnénk, hogyha a növendékeink legalább valamennyi időt külföldön töltenének. És hát ennek nem csupán egyfajta nyelvtanulása a lényege, hanem egyfajta világlátás, egyfajta ebből a bezártságból való kitörés. Ennek meg kell találni a formáit, hogy a tanulmányaik alatt Erasmusszal, vagy tanulmányaik végén egy fél éves külföldi provinciába látogatással. Én egy egészen speciális dolognak tartom azt, hogy kicsit a missziókra is rálássanak. Ugye most Róma minket felszólított, hogy nevezzünk meg testvéreket, akiket misszióra adunk. Ezt ugye még nem tettük meg, bár van érdeklődés egyébként erre a rendi közösségben, még ha nem is holnap indulnának, hanem ez egy hosszabb folyamat. De ennek kapcsán nekem kezdettől fogva egy olyan ötletem volt, hogy akár az úgynevezett gyakorlati évben, amikor egy évet megszakítják a növendékek a tanulmányaikat, és inkább ilyen tevékeny, szociális, oktatási gyakorlatokat végeznek, akkor például kiküldeni őket harmadik világba 1-2 hónapra. Úgy tűnik, hogy talán szeptemberben egy valakit ki is tudunk így küldeni Brazíliába egy német rendtársal, aki oda rendszeresen kijár, aki ott sokat volt misszióban. Tehát azért ilyen útkeresések is vannak a rendtartományban, amit én nagyon fontosnak tartok. Ezek nyilván olyan változások, amik aztán majd 5-10 éven belül fogják meghozni azt az eredményt, hogy talán egy nyitottabb, világlátottabb provincia lehet a miénk. Kárpátalja és misszió, bár egyébként a rendi elöljárók nem tekintik klasszikus missziónak, holott egyébként körülményeiben erősen az. Ez egy egészen másfajta terület, de azt látom, hogy egyrészt nagyon fontos a tartomány tagjainak. Többen most is úgy vannak, hogy hát azt életünket és vérünket Kárpátaljáért, és ez nagyon jó.
Még a tavalyi évhez tartozik, hogy a megalapítása 25. évfordulóját ünnepelte a rendtartomány a kárpátaljai missziónak, amelyet nagy lelkesedéssel elkezdeni nagy dolog volt, de folyamatosan üzemeltetni és mindig újabb és újabb rendtagokat megnyerni az ottani szolgálatnak, ami azért nem akármi, szintén jelentős dolog, 20-25 rendtárs éveket élt Kárpátalján, és most is vannak vagy öten.
Igen, hát most 5 fős a kinti rendház, és hát azért, hogy a méretét érezzük, hát ellátnak 9 templomot, egy rehabilitációs központot, egy lelkigyakorlatos házat, egy szegény konyhát, 3 óvodát, tehát azért ez egy olyan intézményrendszer önmagában, amit egy kisebb szerzetes rend megirigyelne. És hát ami egy nagyon nagy változás benne, hogy itt hosszú éveken keresztül el lehetett lenni magyar nyelv ismeretével. Hát az utóbbi években azért már nincsen egészen így, tehát egy erős asszimiláció indult meg, vegyes házasságok egyrészt nemzetiség szempontjából, vallás szempontjából is. Tehát ez egy olyan vállalásává vált a rendtartománynak, ami egy nagyon kedves vállalkozás sokak számára, de azért sok szempontból embert próbáló, valóban egyfajta nyitottság kell kultúra, nyelv iránt. Ugyanakkor nagyon-nagyon szépen végzik az ottani rendtársak a munkát, és hát nyilván azért azt is tudjuk, hogy hát ez azért a mostani időszakban meg különösen nem könnyű terep. Ott azért fölröppennek ugye néha hírek, hogy férfiakat elviszik katonának, akkor segíteni azokat a családokat, akiket veszedelemben, rettegésben élnek, hogy mi lesz holnap. Én azt gondolom, hogy olyan lelki támaszt tudnak ott adni sokak számára, vagy akár a magyarországi háttérrel egy olyan egzisztenciális támaszt sokszor, amire az ottani embereknek nagyon nagy szüksége van. Én úgy gondolom, hogy a rendtartománynak az egyik olyan vállalása, amire mint ferencesek büszkék lehetünk, hogy nem a legkönnyebb területen mozgunk éppen.
A szomszédos országokkal, illetve az ott működő provinciákkal való együttműködésről is ejtsünk szót. Erdély, Horvátország, Szlovákia.
Hát egyrésztről ezekről is beszélnék, aztán kicsit tágabban azért a nyugat-európai testvérekkel való kapcsolatról is. Erdély ugye külön magyar nyelvű rendtartomány, akik az idei esztendőben nem küldtek át növendéket, ugye elvileg a noviciátusunk, az újonc évünk az közös, de idén nem küldték át a két rendtársat, hiszen nem magyar ajkúak, hanem román ajkúak. Ez egy egészen sajátos változás volt. Ezzel együtt hát nagyon sokrétű a kapcsolat az erdélyi tartománnyal. Ezek különösen személyes kapcsolatok azok között, a testvérek között, akik együtt voltak növendékek hosszú éveken keresztül. Kinti erdélyi provinciálissal magam is éveken keresztül egy rendházban éltem, hiszen együtt tanultunk teológiát. Tehát ez egy szoros és élő kapcsolat. A szlovák rendtartománnyal tulajdonképpen egy erős munkakapcsolat van, hiszen két plébániájukon, templomokban magyar pasztorációt mi adjuk, Érsekújvárra Cirill atya jár ki minden héten, a füleki magyar lelkiséget pedig teljes egészében mi látjuk el, Széchenyből és Szentkútról. Itt hétköznap is kijárnak a testvérek, föl van osztva két rendtárs között, hogy milyen módon osztják be az ottani magyar pasztorációt. Délvidékkel kapcsolatban továbbra is egy nagyon érdekes és fontos kapcsolat, hogy a zágrábi provincia a magyar ajkú rendtársakat ide küldi tanulni. Idén Bárány Ottó testvér már hazaköltözött, de Dezső Péter testvér továbbra is itt tanul a Szapiencián, és itt él Pasaréten. Ez megint csak egy nagyon fontos és szoros kapcsolat, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó üzenet a zágrábi provinciától, hogy ők komolyan gondolják a magyar pasztoráció ügyét.
Mert hogy ezek a testvérek visszakerülnek a magyar lakta, vagy magyarok is lakta területek ferences rendházaiba, ahonnan a lelkipásztori munkát magyar nyelven is tudják végezni majd.
Így van, tehát ők nem kerülnek át a mi tartományunkba, hanem ők valóban a zágrábi provincia tagjaként tanulnak nálunk.
És a bácskai rendházak, Szabadka, Újvidék, azok is a zágrábi provinciához tartoznak, tehát ahol a több magyarság van, Ott a ferences lelkipásztori munka magyar nyelven úgy lesz ki, hogy biztosítva lesz a jövőben.
Így van, hát ez a reményünk, igen.
Nemzetközi kapcsolatok?
Nemzetközi kapcsolatok azért érdekesek, mert azt éltem meg így az utóbbi egy évben, hogy még szorosabbá vált a nyugat-európai testvérekkel való kapcsolat. Ennek egyik oka az, hogy hát egyszerre azért itt most szinte 3 év alatt minden provinciában lecserélődött a vezetés, és pont olyan rendtársak kerültek be a vezetésbe, akiket én például korábbról már ismertem, vagy akár az én saját korosztályom. És hát ami nekem egy nagyon nagy öröm Nyugat-Európát látva, hogy idén azért mindegyik nyugat-európai rendtartományban van növendék, ez nem volt mindig így, ez számukra is egy csoda, és egy nagy öröm. És a másik az, hogy azért egyre inkább egymásra találnak ezek a provinciák. Korábban is nagyon jó kapcsolatok voltak, hát azért azt mindig el kell ismerni, hogy a német rendtartományok nagyon sokat segítették a magyar tartományokat nehéz években, akár anyagilag. Most, ami egy nagyon érdekes egymásra találás, hogy egyre többször van szó arról, hogy mennyire szükség lenne a személyi segítségre is egymás számára. Tehát például a mi úgynevezett konferenciánknak, annak a 6 európai rendtartománynak, amely egy tömböt alkot, van egy komoly nemzetközi missziós alapítványa, amibe embereket kell adni, ahova olyan ferences kell, aki ott tud lenni, aki reprezentálni tud, aki dönteni tud. És hát például komolyan fölmerül annak a kérdés, hogy ebben mi magyarok hogyan tudunk embert adni, legalább a különbizottságba, vagy az alapítvány kuratóriumába, vagy akár a vezetésénél is fölmerült, hogy miért ne lehetne magyar. Tehát itt azt érezzük, hogy nem csupán azok a távol-kelet-európai szegény ferencesek vagyunk, akiken segíteni kell, hanem azokká a rendtársakká váltunk az évek során, akikkel szellemileg is, emberileg is számolni érdemes, akiknek a segítségét lehet kérni, és például akár egy közös rendi ügynél közösen föllépni, együtt megfogalmazni egy levelet. Ezek nagyon-nagyon jó ezt megtapasztalni, hogy ilyen kapcsolatok is kialakulnak. És hát például ennek a kapcsolatnak lesz az egyik eredménye, hogy például én, vagy a mi tartományunk úgy tud majd kiküldeni például a harmadik világba körülnézni rendtársat, hogy biztos lehetek, hogy jó helyre kerül, hogy olyan helyeket fog látni, amiből tényleg tanulhat, hiszen a német provinciának van a brazilokkal olyan kapcsolata, amin keresztül például ki tudunk mi is küldeni rendtársat ilyen tapasztalatszerzésre.
Dobszai Benedek ferences provinciálissal tekintettük át az elmúlt esztendő eseményeit, történéseit, és előre tekintettünk, hogy a következő esztendőben mi várható, mire készülnek. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor. Kettesben.